אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם.
כתב בעל הסולם מילה שבוע ושונק. Mondják az oldalszámot a Héber verziójuk könyvben.
כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, אות י"ח.
אנחנו לא... 18-as pontot fogják felolvasni a bevezetés a פנים מהירות ומסבירות könyvben. Tehát amikor a kabbala bölcsességéről tanulunk, vagy a bevezetőjét tanultuk a 10 szférának, vagy az életfájának tanuljuk. Ugye a פנים מהירות ומסבירות című könyv, ez egy előszó Ari könyvéhez. Mi tulajdonképpen a világok és az ember struktúrájáról tanulunk, amely egy létező rendszer a körül a parcuf körül, amit Ádámnak nevezünk. Tehát a világok az Ádám körül rendszerek, és mi sokat tanulunk a világokról, a világok struktúrájáról, amelyek az Ádám környezetét jelentik. Ami egy különleges parcuf, még egyszer mondjam. És ha mi a világokról beszélhetünk, egy relatív egyszerű módon akarunk beszélni a világokról, tehát ásai növény állati szintek például a mi világunkban, akkor Ádám a beszélő szint, ami nagyon komplex, komplikált, nem annyira érthető, és nagyon sok részlete van, amit nehéz leírni, ábrázolni, kapcsolni. Ez egy rendszerbe kapcsolódik, vagy kapcsolható, amit meg kell emésztenünk, ami nem van egyszerű. Miért? Azért, mert Ádám egy struktúra, ami a felső erőknek a struktúrájára. És nagyon sok részlet jelenik meg ebben az ellentmondásban. A három vonal, a kombinációja a szinteknek, olyan állapotok, amiket meg kell értenünk azért, hogy össze tudjunk olvadni ezekkel, hogy valóban, tehát másképp ezt nem is tudjuk megtanulni. Tehát mindaz, amit mi tanulunk, az valójában bennünk van, és ez egy modell, egy demonstrációja valamilyen formában a világoknak, ahogy bennünk ábrázolódnak a világok, a mi képzeletünkben, ahogy mi valójában kapcsolódunk egymáshoz, és a teremtés különböző elemeihez, a különböző állatok kombinációjában, adakozásban, megszerzésben, amikor választhatunk a rendszer kihívásaira, és hogyha mi a rendszerről tanulunk, amit Ádámnak nevezünk, akkor nagyon fontos, hogy bennünk hogy fog ez a rendszer megnyilvánulni, hiszen ez bennünk automatikusan nem létezik. Tehát nekünk ugyanezen a szinten kéne ezt megragadnunk, hogy képes legyünk megérteni, hogy egyáltalán miről van itt szó. Ezért itt van egy hatalmas nehézség, hogy megláthassuk, hogy mi is Ádám Harison valójában, mert ez valójában az a téma, ahogy Ádámot ugye úgy nevezzük, hogy hasonló a teremtőhöz, és fokozatosan kezdjük el megérteni, hogy hogyan válik valami hasonló a teremtőhöz. Meg kell értenünk, hogy mi is van írva Ádámról, a kommunisták mit írtak és miért. Ez az, amit nekünk meg kell értenünk és keresnünk kell. Hogyan kell megközelítenünk mindezt, mivel mi valóban egy fontos lépést tettünk az Ibur irányába, ugye? És akkor ennek megfelelően azt tanuljuk, hogy mi van ide leírva, Tehát az összes munka, amit mi végezni akarunk, amiről tanulunk, ez alulról fölfelé való hadás jelent, így kell elkezdenünk a tanulást, és így kell végrehajtanunk egymás között, úgy, ahogy azt Rabos leírta, és megadta nekünk, hogy hogyan kezdjük el a tanulásunkat, a megközelítésünket, hogy mi legyünk képesek aztán megnyilvánítani a hasonlóságot magunkban. Tehát nekünk el kell magyarázni magunknak, hogy ez miért fontos, és pontosan ezen a módon fogjuk elérni ezt az állapotot. Tehát ez nem egy tanulásnak lesz a megközelítése, hogy jön egy tanár is, majd elmagyaráznak, hogy mit kell tennünk. Nem. Tehát nekünk itt egyetlen testé kell válnunk, amiben fel akarjuk fedezni a Teremtőt, és akkor elérjük az igazi állapotunkat, amit spirituális világoknak nevezünk, mert abban létezünk ám állandóan, és ezért itt egy hatalmas belső munkát kell végeznünk. Tehát a rendszer az, ami elmagyarázza nekünk, hogy mit, hogyan kell megragadnunk. Hogy képessé váljunk a munkánkat úgy elvégezni, hogy belsőleg képesek legyünk spirituális összekapcsolódni, és halljuk meg a lényeget, amiről tanulnunk kell. Természetesen meg kell, hogy értsük, hogy csak akkor fogjuk érteni, amit olvasunk, hogyha elérjük az adott szintet. Most pedig eljöttünk a legnehezebb állapothoz, ahol a tudás fája, a jó és a jó tudása összekeveredik egy üres térben, azaz a megszerzési állapotunk gadlut formájával megértjük, hogy a felső fény távozik a cincum által a megszerzési edényekből, és azt is elmagyaráztuk, hogy Adam Harishon parcúfja nem birtokolt semmilyen gadlut állapotot a megszerzési vágyán belül, hiszen ez egy üres tér. Ehelyett Adam Harishon kizárólag a szentségből terjed ki az adakozáshoz kapcsolatban. A Bínába született, mondja Rav. Írva van az Zohárban, hogy Adam Harishonnak semmi nem volt ebben a világban. Ezért a tudás fája volt tiltva számára, mivel a gyökerei az Malkusz felemelkedett a Binához, összeolvadt a Binával, és csak a Bina minőségét kapta itt meg. Ugye, és ő abban az állapotban volt. Volt egy vaskosság természetesen, a kapnakarásnak egy gyökere, de csak a Bina kontrollálta Adam Harishon parcúfját. Ebből kifolyólag a tudás fája volt itt van számára, mivel az ő gyökerei és a szentség teljes rendszer el volt szeparálva, választva a szitra akrától, az attól lévő formeltérés miatt, amely a spiritásban maga a teljes szétválasztás. Így a bűn által Adam Harishon maga is kötelezve lett a szitra akrával való kapcsolatra, amely által levált saját szent gyökereiről, és halottá vált, mint maga a szitra akra és a klipák, meg halottak, mivel ellentétesek, és el vannak választva, vágva a kedusáról, a szentségről, az életek életéről. Rav. Tehát a Malkutnak együtt kell dolgozni a Bínával, részt kell venni a Malkutnak a Bína cselekedeteiben, és tehát egy bizonyos módon mindenképpen, de a Malkut önmagában természetesen nem tud ilyen módon dolgozni, hiszen egy szeparációt viszi őt, és nincsen semmilyen formája a munkának, ilyen értelme, csak a halál. Ezért az összes cselekedet, ami a Malkut és a Bína kapcsolatából árad ki, legyen az több vagy kevesebb, ez mind a szentségből származik. Tehát amit a Malkut önmaga akar, az meg a tisztátalanság maga. Tehát azonban a sátán, aki a szem a halál angyala, felöltött a kígyó formáját, leereszkedett és megkísértette Évát, csalár dolgokat mondva. Nem biztos, hogy meghaltok. Ismert, hogy egyetlen hazugság sem képes megállni a lábán, ha előzetesen nem kapcsolódik hozzá valamilyen igazság. Ezért a kígyó igaz szavakkal kezd, és feltárja Évának a teremtés célját, ami csak a halál és ami csak a jó és a gonosz tudásának a fájának a koreceben nyilvánul meg. Azaz a hatalmas edényeket meg kell fordítani az adakozás irányába. A kígyó azt mondja Évának, hogy Isten is evett a fáról, utána teremtette meg a világot, azaz zárta be a fa lényegét az anyagba olyan formában, hogy a cselekedet végső eredménye bele legyen foglaltatva a cselekedet célját tartalmazó kezdeti gondolatba. És a teremtő ebből a célból teremtette meg a világot. Ahogy azt feljebb láthattuk, az első megfelelítás lényege az ember szolgálata. Mivel arra irányul, hogy ki tudja a megszerzési vágyani a formáját, egyenlíten az adakozás segítségével. Ez volt az igazság. Mi az első megszorítás, hogy a malkót nem szerezhet meg, és ekkor megtörténik az első megszorítás, ezzel kiépül egy rendszer, amellyel a kapni akarás majd adakozásra válhat. Tehát a teremtőnek a minőség, amit kizárólag megszerző, össze tud kapcsolódni az adakozás vágyával, amely a teremtőnek a minősége. Igen? Leo? El tudnám magyarázni még egyszer, hogy mi Éva, meg mi a kígyó? Ne hamarosan elérünk ide, nyugi, ezek rendszerek. Rendszerek, mondja Rav, amelyek egyfelől segítik az embert, hogy felfedezze azt, hogy ő kicsoda és hol is van. Másfelől pedig ezek a rendszerek hibára kötelezik az embert. Majd hamarosan érezni fogjátok. A kapni akarás egy bizonyos módon a kígyó, egy másik fajta módon Éva, és egy bizonyos módon majd Ádám, de ezek attól függően történnek meg, hogy milyen formájában nyilvánul meg a kapniakarás, és milyen formájú kapcsolatot tud képíteni a bínával. Ha a kapniakarás leválik a bínáról, akkor az egy dolog, és nem is jó, hogyha összekapcsoljuk a bínával, de a bína minőségeit azért kapja meg, hogy használjuk. Hát maga számára az tisztátalanság. Ha megragadja a bína minőségét, hogy ő hasonlóan a bínához, akkor ő szentség. Ezek mind egyben vannak, és különböző szinteken nyilvánulnak meg a kapnakarásban. Tehát a kapcsolat szintjétől függ, hogy a malkut és a bína hogy kapcsolódik össze egymással, a malkut hogyan olvad bele a bínába. És ezeket a szinteket fokozatosan kell korrigálnunk a nevek alapján, amikről beszélünk. Tehát az összes hős, ugye, amiről mi szoktunk beszélni, a Tóra hőse, az, aki az összes állapoton keresztül megy, és valóban a korrekció felé irányul, és átmegy ezeken a szinteken, és megérti a Malkutnak és a Bínának az összeolvadását. Nincs erről többről szó. Na, tovább megyünk. Most egyre nem tudom, hol tartunk.
Tehát
a kígyó azt mondta, hogy bocsánat, az volt az igazság, amivel sikeres volt a kígyó csábítás, mert az asszony hitt neki, felkészült a kizárólag az adakozás érdekében való élvezet megszerzésére. Mindenesetre láthatjuk, hogy a gonosz eltűnik, a jó és a gonosz tudásának a fájra, csak a jó marad. Mindez azért van így, mert a gonosz kizárólag az önmagára lenni a megszerzési vágy formaeltéréséből származik, amely az emberben a kezektől el van ültetve, és bele van vésve. Mégis az adakozás érdekében történő megszerzés elhozhatja az egyén teljes tökéletességét, és kizárulhat, hogy az asszony a nagy egyesítés indította el a cselekedetének a végső eredménye való megnyilvánulásával, mely a bűn pillanatában, mint csak a cselekedet megelőző, kezdeti gondolatot belefoglalhatva. Aztán a fenséges kedvusa még túl korai volt a számára, az asszony csak az első kóstolásra volt alkalmas, de nem volt alkalmas a második harapásra. Azaz, mi meg tudunk szerezni az akadás érdekében, mondja Rab, akár az egész fényét az Enszofnak, az edényen belül, a megszerzésen belül meg lehet szerezni az adakozás érdekében, de csak az első alkalommal. Második alkalommal nem, de miért is? Miért van az, hogyha másodszor is megszerzem a fényt, na figyeljük. El fogom magyarázni, bálhászolám, hogy az, aki megtartóztatja magát egy öröm irányában, még mielőtt belekóstolt volna az adott örömbe, az nem ugyanaz, mint aki azután tartóztatja magát, hogy belekóstolt abban, és a kapcsolódott kóstolásba belefoglalt élvezetbe. Így van, mondja. Tehát én nem akarom ezt az ízt. nem akarom ezt érezni, akkor az nem tud semmit, hiszen meg kell éreznem, hogy mi az az íz, amit el kell utasítanom. Az első esetben az ember természetes módon képes az örömét egyszer is mindenkor elutasítani, tehát amíg soha nem kóstolta, azonban a második esetben erőfeszítést kell tenni, hogy lépesenként utasítsa vissza a belevésődött élvezet erejét, amíg a teljes viszontást el nem éri. Erről van szó, hogy az, hogy még nem ízlelte meg a tudás fájnak a gyümölcsét, ezért teljesen adakozó volt minőségeiben. Ebből kifolyólag egyszerű volt a számára az első falat megkóstolása, mert ezt annak érdekében tette, hogy megelégedettséget oltozzon a teremtőnek, az abszolút szentségnek. Azonban miután megizlelt a gyümölcsöt, a hatalmas vágy óriási sóvárgás ébredt a tudásfájának a gyümölcse után, amit maga a fa okozott benne olyan mértékben, amit képtelen volt visszautasítani, mivel ez a dolog kikerült az ellenőrzése alól. Ezért a bölcseink azt mondták, hogy az asszony túl korán evett ebből a gyümölcsből. Mielőtt a gyümölcs megérett volna, mielőtt erőt szerzett volna az evésből, felébredő vágy fölötti ellenőrzéshez, ez hasonló ahhoz, amit mondanak bölcseink a Masájet Jevamotban. Rav. Tehát itt nem a kajával volt baj, hanem és nem az étel volt maga törött, hanem aki belevett, az volt törött, az lett törött. Rav Balan Szulám a Kabbala bölcsességében leírja a világos születését, leírja a cincumot és a megszólítást. Rabas pedig a lenullázódásai. Mi a lenullázódás és a megszólítás közötti kapcsolat? A megszólítás az egy cselekedet, amely világosan kell, hogy lássuk, hogy az a fény ellenében van. Visszaosítja magát a fényt az ember azért, hogy az az erő, ami a fényből származik, az ne taszítsa le az embert. Tehát a fény adja egyébként a megszólításnak az erejét, annak érdekében, hogy az ember folytatni tudja a munkáját az adakozás irányába. Tehát ez a szinteken való munkának a lényege. Attól függ, hogy hol vagyunk. Igen, tehát... Oké, tehát akkor a lenullázódás az valójában... A mi lenullázódásunk az relatív. Egy fizikai szint ez mindenképes. Tehát az egyik egoista dolog lenullázza magát egy másik egoista dolog előtt. Ennyi. Tehát amikor én magamat lenullázom magam, miben segít ez nekem? Abban, hogy mi képes vagyok a fényért dolgozni a Kabbala bölcsességén belül, de a körülölő fényt is tudom használni. És a körülölő fény irányába én megtanítom a cselekedeteket úgy, mintha én már lenulláztam volna magam, mintha már összevennék kapcsolatot másokkal, egy olyan módon, mintha a fény már ragyogni tudna fölöttem. De ez a körülő fénnyel van kapcsolatban, nyilván ez messziről ragyog felettem, és akkor ezek az állapotok, amiket én úgy hívok, hogy a felkészülési időszak, ezáltal apránként, nagyon sok cselekedeten keresztül belépek abba az állapotba, amin keresztül megértetem az igazi valódi állapotomat, mint a gyermekek. Tehát akik mindenféle játékot játszanak, és a játékon keresztül eljutnak a valóság felismeréséhez. Oké? Okay? Van még kérdés? Nincs kérdés. Igen? Kérdezzél, mondja valakinek rá. Itt nagyon sok dolgot kell megvizsgálnunk. Egy ilyen nagyon egyedi módon. Itt nem tudunk világos módon beszélni semmiről, belül kell megragadnunk. Az első és a második harapás között, mikor először ízlelte meg a másodszor. De még nem beszéltünk a második harapásról. Ez igaz, de azt szeretném megkérdezni, hogy... Tehát az ibur és az ibur előtt és utána állapotban van különbség között, ami történik? Nem. Ne beszéljünk most erre, mondjára. Mert ha most elkezdünk ezzel foglalkozni, amit te kérdeztél, akkor aztán végképp összezavarunk mindent. Arra foglalkozzatok, amit tanulunk. Jó, legyetek szívesek. Amit. És mi a tudásfáj és a többi fa között a különbség az édenkertben? Ha hát van a kapni akarás, mondja Rav, amely valóban egy aktív erő. Hogy magyarázom ezt el, mondja? Tehát még egyszer, a tudás, na bocsánat, a Malkuta tudás kertje tulajdonképpen, bocsánat az édenkert, és itt szintek vannak. Még egy szféra, még egy szféra, egészen addig, amíg el nem jutunk a gyümölcsig. És ez a gyümölcs, ami a tudásfájnak a gyümölcse, ez a dátnak a ez egyetlen fán van, ami a kapnakarás nevelt fel, és akkor a dáletavjút megjelenik, a dálet vaskossága. A sor és alef és a bet vaskossága, azok közelebb állnak az adokozáshoz. A gimel és a dálet, azok igazi megszerződények. Tehát amikor a gimel avjútról beszélünk, az a fa, és mondjuk a dálet az meg a gyümölcs, a fán. Ugye ez pedig megemeli az értelem születése. Amikor a hokma ráöltözik erre a hatalmas vaskosságra, a hokma fénye, ami először ráöltözik erre, nem akarok én erről túl sokat beszélni, mert ezt tanuljátok meg magatok, tehát a hokmának a fény, ami feltárul az első alkalommal a vaskosságban, az nem ad az edénynek igazából semmit. Azaz, van egy törvény a spiritualitásban, hogy a kiterjedése a fénynek, így van. Tehát a fénynek és az edénynek fokozatosan kell formálisan egymással, magyarabb. De itt még nem a gadlódban van a megszerzés, amikor a tudásfájról beszélünk. Itt, amikor először megharapdálja az ember ezt, akkor az első edényében ízleli meg ezt az érzést, és hirtelen feltárul a szemem, mindent értek. Minden világos. Tehát ennek az érzése egy dolog, a másik pedig az, hogy mennyire értem meg, ami mögött van, mennyire érem el az adott szintet, mert ezt hívjuk elérésnek, hogyha értem a teremtő szempontjából azt, ami történik, amikor én a teremtő szintjére emelkedek, az ő megértését birtokolhatom, és ábrázoltam önmagamban, elkezdtem megérteni világosan, hogy az érzés, az elérésnek az érzése teljessé válik, mert a teremtő szemével látok mindent, ahol az összes érzés és tudás egybeolvadva egy hatalmas megvilágosodás jelent. Hát persze, hogy még egyszer bele fogok harapni. Hát ki az, aki ezt nem tenné meg? De abban a pillanatban meg kell, hogy értsük, hogy ez rögtön leválaszt mindenről, és amikor ezt megtesszük, akkor a teremtő már is rendezte a törést rögtön. Tehát ez bizony a korrekció érdekében történik, ez a felkészülés a korrekcióra. Ez majd világos lesz a számunkra először relatív módon, tehát menjünk tovább, és akkor meg fogjuk látni, hogy mi történik. Készen kell állnunk arra, hogy értsük, hogy mi történt Ádám Harisonnal. Na, olvasunk tovább. Ez hasonló az, amit a Maszehet Jevamotban mondanak a bölcseink, ettem és enni fog még. Ez azt jelenti, hogy az ember meghallotta, hogy a teremtő kifejezetten haragra gerjedt a tette miatt, még akkor sem tudott visszalépni a folytatásától, mivel óriási vágy már a hatalmába kerítette. Ezért láthatjuk, hogy az első megízlelés a szentség oldaláról történt, a második falat pedig már a hatalmas megszerzés oldaláról. És most már megértettük, hogy a tudásfájához kapcsolódó büntetés miért volt annyira komoly, amely miatt minden embernek meg kell tapasztalni a halált magát. Rav. Szükségszerű. Hiszen itt fölismerül a kérdés természetesen, hogy mit jelent a tisztátalanság, hogyha én nem is tudom magam távol tartani a tisztátalanságot, akkor miért tisztátalan ez? De majd ezt megvizsgáljuk, mondja, egy kicsit hagyjuk ezt, hogy még jobban megértsük, hogy még jobban értsük a fűszert. Tehát megértjük a büntetés komolyságát, hogy minden embernek meg kell tapasztalni a halált. Ez a halál a tiltott gyümölcs evéséből származik, hogy a teremtő figyelmeztette az embert azon a napon, amikor eszel a fa gyümölcséből, bizonyosan a halál lesz a jutalmad. A dolog lényeg, hogy a megszerzés gadlut formája kiterjed a parcuf lábaitól lefelé, az üres térből. A megszorítás, a cincum többé nem lehetséges a parcuf számára ugyanaz a szinten, az óró elion, a felső fény vonatkozásával, hogy az előzőleg történt. Ezért az életnek ez a végtelen lélegzete így fejeződik a versben, és az órjukaiba az új belefújta az élet leheletét, majd magára hagyta úgy, hogy egy szelet kenyére múljon az élete fenntartása. Ez az élet ezért nem örök, ahogy az korábban volt, amikor az ember önmagáért létezett. Nagyon hasonló ez egy édes élethez, amikor az élet kicsin cseppekre oszlik, ahol minden csepp egy töredéke az előző életnek. Ez a jelentése a lélekszikráknak, melyek szétszórodtak az ember utódaiban. Így történt minden utódban, az összes emberben a világon, minden generációban. Az utolsó generációig, mely magába foglalja a teremtés célját, egyetlen hatalmas láncolatot alkotva. De a tudás fejének elkövetett bűn után a teremtő cselekedetei nem változtak meg egyáltalán, sőt az életnek ez a fénye, mely egyszer kiárad Adám harisonra, kiárad a tőle induló láncolatra is, és forgatja a változás keresztét egészen a végső korrekcióig. Ez nem szünet el egyetlen pillanatra sem, mivel a teremtő cselekedetének az élők, a teremtő cselekedetek érenek és állatosnak kell lenniük. A szentség mindig csak emelkedik, és soha nem csökken le. Ahogy ez az igaz az emberre. Más szóval az összes cselekedet, az összes esemény, minden, ami feltárul, ez mind szükségszerű. Itt nincsen lehetőség arra, hogy ne vált, hogy megváltozzuk ezt a dolgot, a sorsot, mindenki a saját törése van bezárva, és így kell, e körül forog, és így megyünk keresztül állapotokon, mert különben nem is tudunk megváltozni. Mi azt tudjuk megváltoztatni, ahogy érzékeljük a korrekció felemelését, ha mi felkészítjük magunkat, ha mi valóban elő akarunk haladni ezen a szinten, akkor valóban érezhetjük, hogy ez mind jó. Ha nem készítjük föl magunkat, akkor ezek az erők előre nyomnak bennünket, és érezhetjük, hogy rossz, és érezhetjük a Tóra útja és a szenvedés útja közötti különbséget. És az állapotok közötti különbség a korrekció végig fennmarad, és ebben semmilyen változás nem tud történni. Ez a két állapot, tehát a törés és az általános korrekció, ezek, hogy is mondjam, ezek már meghatározzák az összes többi állapotot. Természetesen ezek az állapotnak a megszerzése az embertől függ, és ezek a nagy szenvedéstől a hatalmas örömig tartatnak. Én most nem a fizikai szintről beszélek, hanem a spirituális szintről beszélek, ahol az öröm és a szenvedés a szentséghez és a teremtőhöz kapcsolódó módon jelik meg. Amnon fog kérdezni. Rab, hogyan tudom még megkülönböztetni a jó és a rossz közötti különbséget? Tehát a jó és a rosszat szétválasztja a tudás fája, akkor hát mi az a rossz, meg mi a jó az a kép, de teremtőtől meg tud különbözni ezt. Ez mit jelent? Hát az, hogy különben soha nem fogod látni, mi a jó és mi a rossz, hanem a teremtőn keresztül látod. Te csak akkor tudod ezt megragadni, hogyha te egy állandó és abszolút megértésben vagy valamivel szemben, ami mérhető. Oké. Tehát mi két vonalon dolgozunk, a jobb vonal meg a bal vonalon. Mi nem tudjuk ezeket szétválasztani. Szétválasztjuk őket, de ez akkor megszerzés jelent. Én nem tudom a vonalakat, miről beszélsz, jobb meg a bal. Én egy dolgot tudok, hogyha én... Ha jót és rosszat akarom mérni, akkor egy bizonyos standardot kell kiépítenem, tehát... Ennek megfelelően kell a dolgokat megmérnünk. Tehát vannak ilyen standardjaink a jóra meg a rosszra. Hogyan tudunk mi ebbe a világba belépni? Tehát nyilvánvalóan mindenki különböző standardeket próbál megragadni, és kérnek arra, a bölcsesség elmagyarázza világosa nekünk, hogy a teremtő a jóság maga. Tehát a teremtővel kapcsolatosan nekem meg kell mérnem, legyen az jó vagy rossz, hogy mi történjék. Tehát nekem nincs más választásom, oké. Na, de az én mértékem az a teremtő. Na jó, de a tízes körben pedig maga a teremtő feltársat látom. Igen, magyarabb. Tehát neked öt parcuf kell, akkor lesz világod. Na, de hogyan fogom ezt kiépíteni? Az, hogy a helyes mértéket a teremtőtől fogod megkapni. Na, de akkor hogyan fogok én dolgozni, ha nem tudom, ezt nem tudom, magyarabb. De hova lefó barátunk? Jöjjön. Hogyan tudom én kalibrálni a munkámat? Miért tudom mérni?
אני אגיד לך למה אני אומר את זה הרב משום שאנחנו הולכים לרדת לערבה אם אני לא...
לא, קמפוס בא מזה מוגעת יש אין להם תום תעת מ... הרב קולט הוא יויק בו אז איסקי הקנקות איזה שקרי במרד איסקי וול פולפילד הזאת רב הגולן רול הוד הוא עוד אמליק אסת לך תיגע דער הוא בקבע יולנות מוניה רב Ez valóban egy állapot, ami nagyon problematikus az emberiség számára is. Tehát neveljük fel a gyerekeket, tegyük, amit tudunk, és adjuk meg neki mindent, amit jónak gondolunk. De mi a jó? Rav. Az a tény, hogy nekem mindent a teremtőhöz kéne viszonyítanom, de nyilvánvalóan nyilván nem akarok soha magamnak rosszat, tehát hiába mondom azt, hogy azt fogom jónak tekintem, mert a teremtő nekem jónak mutat. Tehát nekem bele kell fogadni magam a csoportba, kérnem kell a csoporttal való együttlétet, és én soha nem tudok a rossz irányba fordulni, csak a jó irányába. Hogyha mi tudunk lépni az egónkon, akkor tudjuk ezt megtenni olyan mértékben, amilyen mértékben az egóra haragszunk, és nem egymásra. Különben nincsen túllépés, nem tudjunk meghaladni a negatív dolgokat, egy hazugság vagyok, tehát én kapni akarás vagyok, és kész. Ez az én anyagom. Amilyen mértékben én élvezek valamit, vagy szenvedek valamitől, kizárólag abban a mértékben tudok előre adni a belső vizsgálatok irányába is. Ezen a módon, csak is ezen a módon. Hát mit tudok tenni? Nem tudok önmagam ellenébe menni, mert az lehetetlen. Az a tény, hogy mi fölemelkedünk a vágyainknak, ez jelenti azt, hogy fölemelem a fontosságát az adakozásnak a megszerzési vágy fölé, és akkor közel tudok kerülni a teremtőhöz, és akkor másfajta nyereséget tudok elkönyvelni, akkor adakozni tudok a többiek felé, és ebből is lesz előnyöm. Tehát mi soha nem tudunk másképp működni. Tehát a kabba bölcsessége arra tanít meg bennünket, hogy nekünk valódi élvezeteket kell találnunk, és nem belső hazugságokat. Tehát nekünk el kell magyaráznunk a gyerekeknek is, amiből lehet igazi örömet nyelni. Rabot Saderről példázatot. Tehát Például a rabos második fiának a felesége sokszor megzavar bennünk a tanulásban, a rabos pedig mindig azt mondta, hogy majd később megtanulják, hogy mit kell tenni, mert most még nem érték pontosan. Tehát amikor olyan, mint amikor valaki egy fiatal gyerekkel játszik, és a kislány, mikor a babázik egy olyan babával, ebből tanulhatja meg az igazi gyerekeknek a kezelését. Ugyanígy vagyunk mi is. Tehát nekünk éreznünk kell, hogy mi történik. Tehát mi nem megyünk a természettel szemben, természetesen, éppen ellenkezőleg. Tehát a szenvedés felé sem fog menni soha. Nekünk a vallásban kell látnunk, hogy a vallás ad olyan feladatokat, hogy szenvedj egy kicsit többet, hogy jobb legyen, aztán majd neked. Egy ilyenfajta rituálikat stabilizálva mi nem fogunk ilyeneket létrehozni, mert a kabala egyáltalán nem beszél a szenvedés limitációjáról. Etted a sós kenyeret, ittad a vizet hordóból, és egyébként megültél a földön. De ez a múlt meg van haladva. Most már csak a reformáló fény tud nekünk segíteni, olyan vaskosságú vágyakat kell korrigálni. És valamennyi cselekedetünkben a fényt kell megszereznünk, különben nem jutunk el egyetlen milliméterre sem. Ezért minden cselekedet, amit teszünk, annak irányulnia kell, és a fényt kell megragadnunk és elvinnünk erre a területre, mert különben bálványimádók maradunk, tehát nekünk mindenképpen önmagunkon kell túllépnünk, és... Ugyanez, mint ami a király fiának a példázatában van leírva, aki egy pajzsal és egy karddal ment ki háborút vívni. Tehát nekünk meg kell tanulnunk, hogy használjunk a kardunkat, meg a pajzsunkat. És meg kell értenünk azt is, hogy mi is a mi valódi munkánk. Mert ez csak is a reformáló fény bevonása lehet az, semmi más. Tehát így egy új vágyat kell kapnunk. Így kell megkapnunk a képességet, hogy túl tudunk lépni az előző vágyakon, és nekünk mindig a jó felé kell elmozdulnunk, soha nem lehet a szenvedés felé ellépnünk. Ha mi ezt megértjük, akkor a terjesztésünk is tök más lesz. A kabala bölcsessége az annak a bölcsessége, hogy lehet az örömöt megszerezni. A teremtés célján hogy lehet beteljesíteni, mert az az örömre irányul. Minden állapotban örömet kell éreznünk, és egészen az utolsó pontjáig az öröm megszerzés lehetőségének ezzel kell foglalkoznunk, és egyáltalán nem kell a szenvedéssel foglalkoznunk. Nekünk arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy felkészítsünk arra vágyakat, hogy valóban képesek legyünk a plastik babából eljutni a valódi vágyakhoz, hogy valóban igazi babával tudunk játszani. És higgyük el, hogy eljön ennek, és az ideje meg annak ideje, és nekünk a reformáló fényt kell magunkra vonni, ami majd segít nekünk, ugyanúgy, mint a kislányoknak, és el tudunk ezen keresztül jutni egy olyan állapotba, hogy ahogy a kislány fiatal asszonyja válik, mi is felnövünk, és fel tudjuk venni a teremtő minőségét. Igen, ahogy mondta ön, tehát nekünk mindig el kell érnünk a kezdeti feltételeket, helyesen kell megkapnunk, akkor érjük el. Igen. Tehát nekünk állandóan így kell előre haladnunk. Tehát nekünk mindig a teremtőt kell partnerünkká választanunk az előadásban. Ez a mi munkának a lényege. Tehát a tudatosságunkban kell ezeknek a feltételek megjelenni, az összes részletnek, hogy eljussunk a célhoz. Állandóan a célnak kell a szemünk előtt lenni. Ez így van, mondja Rab. Minden egyes szinten a célt kell elérnünk egy bizonyos mértékben, ez a szintnek a lényege. Hogyan tegyük ezt meg? Hát ez az, amiről tanulunk, mondja Rab mosolygó. Hát senki nem akar kérdezni, csak azokat mindig akarnak kérdezni, mondja Rab. Rav, mi azt tanuljuk, hogy az első megszorítás soha nem lesz eltörölve. Tehát, na, de hogyan lehetne eltörölve, és hogy lehet megszerzezni limitáció nélkül? Hát az a kérdésem, hogy a cincum elefebe a világban örökké fennmaradt. Ebben a világban megtehetsz bármit, csak hogy meg kell érte fizetni. Oké, na de Adam Arisonnak a bűne miatt született meg ez a megszólítás? Nem, magyarabb. Az első megszólítás soha nem lesz eltörölve, mert ott a mi világunkban erről tanulunk, a Béke című cikkben, hogy az óra forog, és mindenben van írva egy könyvben, ami történik. Tehát tehetsz bármit, de figyelme kell venned, hogy minden megegyez. Tehát te döntöd el, hogy figyelme veszed a teremtőt, és teszed a saját dolgaidat, aztán majd tudomásod, hogy elszámol veled, vagy pedig tudod, hogy a természetnek egy nagyon kemény rendszere van, és hol vagyunk, magyarabb? Na, a 19-re is menjünk el. Ez igaz az emberre is, és a világ minden teremtményére is. Mivel mindegy végtelen és általános formából ereszkedtek le a formák változásának örökké fogó kerekén akárcsak az ember. Mind az embernek, mind a világnak van egy belső és egy külső értéke. A külső állandóan emelkedik és süllyed a belső állapotának megfelelően, és az jelentése a versnek, hogy orcád verítékével kell kenyeredet enned. Az előzett lehelete helyett a teremtő lehet órjukába az embernek, és ezért az életnehézségének verítékét légzi az ember életének minden egyes pillanatában. És menjünk át a leszke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt.
והופך את הנסתר לגלות